Köszöntöm a megjelenteket, és egy perc türelmet akartam kérni, amíg a bizottsági állévő tagjai elfoglalják helyüket. Tisztelt megjelentek, megállapítom, hogy a tulajdonosi bizottság mai ülése határozatképes. A bizottsági ülést megnyitom. Szokásaink szerint tájékoztatok mindenkit, hogy kép- és hangfelvétel készül folyamatosan, mert a szó szerint jegyzőkönyv, képfelvétel természetesen a zárt szakasz napirendi pontjainak kivételével. Információim szerint főpolgármester úr képviselője, az ugye szokás szerint főigazgató úr egy kicsivel később tud becsatlakozni hozzánk, és vélhetően a napirendi pontok egy részének érdekessége tekintettel külön köszöntöm társbizottságunk elnökasszonyt, elnök urat, vezérigazgató urat. Urakat, elnézést! A napirendi pontok egy része a szokásos eljárás alatt kerül, javaslatom alapján legalábbis elfogadja a tisztelt bizottság megtárgyalása. Itt az elővásárlásokhoz kapcsolódó ügyek 5A-tól P-ig javaslom, hogy egybe tárgyaljunk és szavazzunk róla, valamint a szociálpolitikai ügyek, ez a 7A-tól 7F-ig tartó 6 darab ügy, javaslom, hogy itt is egyszer tárgyaljunk és szavazzunk, valamint az átszakasz második napi rendi pontjához kapcsolódó kiegészítés, ezt szerintem a bizottsági tagok megkapták. Itt a közterület használati ügyeknél volt valami kis adminisztratív részlet a vagyongazdálkodási osztály részéről, amit módosítottunk, és nyilván technikai utolsó pillanatban az elnöki módosítóként kerülhet csak figyelembevételre, tehát nem az én szándékaim alapján, de nyilván támogatva a munkát. Ez került kiosztásra, ez a kis módosítás. Akkor kérem ennek az elfogadását, és amennyiben nincs más kérdés, javaslat a napi rendi pontokhoz, akkor kérem ezek alapján szavazzunk róla. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. És egyben akkor kérem a technikai átállást, mert akkor zárttal kezdünk. Egyben, miután azért az arcok ismerősek jó részt számomra, de megfelelően csak, hogy ne maradjunk ki véletlen nagyon fontos dologon, nagyon fontosat, a legfontosabbakat én az emberi életet közvetlenül befolyásolónak, illetve sorsokat tekintem. Javaslom és kérem a tisztelt bizottsági tagokat, hogy vegyük előre most az elfogadott napi rendhez képest a szociálpolitikai ügyeket, amikor még mindig, vagy amikor biztosan határozott képesek vagyunk. Igen. Rendben. Főigazgató úr javaslatával egyetértve, és akkor azt hiszem a negyedik pont volt előzetes, ami számomra nagyon fontos, de ettől függetlenül nem szavazás, hanem konzultáció, ugye a pénzügyeket, a likviditást illetően, illetve a BKK-t, az lenne az utolsó. Módosításról akkor kérek egy gyors szavazást ezen két csereügyében, amennyiben támogatják a tisztelt, kérem szavazzanak igennel, és akkor így megyünk tovább. Köszönöm elfogadva, és akkor így az eredeti napi rendben a 7-es, igen, a 7A-tól F-ig a szociálpolitikai ügyek, amelyeket egyébként egyben tárgyalunk, kerülnek most megvitatásra. Bárkinek kérdése, hozzászólása, észrevétele van ezen témákhoz, amennyiben nincs, akkor kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. Következő napi rend. Akkor viszont ez eredetileg 3-as, és akkor most már talán utána tudunk tovább menni. Javaslat a BFK az ERT lakásgazdálkodási feladataival kapcsolatos engedélyokiratok és megvalósítási megállapodások jóváhagyására. Kérdezem vezérigazgató urat, hogy bármilyen kiegészítés, plusz gondolat. Vezérigazgató úr részéről nincs, tisztelt bizottsági tagok, amennyiben nincs kérdés észrevétel, akkor kérem szavazzunk. Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadva. Köszönöm. Itt jött volna a legvégére tett konzultációs kérdés, amire vagy ívaljuk, de mindenképp visszatérünk remélhetőleg a mai napon, hanem akkor a későbbiekben. Elővásárlási ügyek, viszont akkor ez 5 A-tól P-ig. Ahogy ezt az előterjesztő is megjegyezte, itt azért a szokásos piaci árakhoz képest vannak eltérések, több 10%-ban, kétségtelen. Gondolom mindannyiunknak szemet szúrtak, aránylag értékes belvárosi, kifejezetten 5. kerületi forgalmas vagy utcai ingatlanokról van szó. Főigazgatót kérdezem, hogy gondolom a főváros költségvetése, akármennyire is esetleg kívánatosak lennének egyébként ezen az áron megszerzésre, vagy élve az elővásárlási joggal, ezek az ingatlanok, de gyanítom, hogy a likviditásunk nem nagyon teszi lehetővé ezt a javaslatot.
Igen, valóban ez a helyzet, de azért még egy, ha már itt beszélünk róla, egy eljárási nehézségre felhívom a figyelmet, vagy szerintem visszaélésre. Az 5. kerület módszeresen úgy írja ki a pályázatokat, hogy az elővásárlási joggal rendelkezők nem tudják rendesen felmérni, hogy milyen ingatlanokról van szó. Tehát mi azt látjuk csak, tehát nem férhetünk hozzá, nem nézhetjük meg. Ugye az az eljárásuk nekik, hogy meg kell vásárolni előre azt a anyagot, pályázati anyagot, amelyeket kitesznek zárt körű pályáztatásra. Már utólag, amikor az elővásárlási jog megnyílik, ezt nem lehet megvásárolni. Tehát nincsen fogalmunk arról, és ezért van ez a bizonytalanság az előterjesztésben, hogy ez ténylegesen hogy néznek ki, milyen piaci, milyen elhelyezkedésűek. Ugye ehhez több alkalommal éltünk volna elővásárlással, utoljára ez a bizottság akkor ez végig is ment, azt meg tudtuk venni, ott birtokon belülre kerültünk. Ennél volt egy nagyobb szabás, és szerintem értékarányban még jobb lehetőség lett volna a főváros számára, ez 2021. decemberében nyílt volna meg, de miután nem tudtuk felmérni, hogy milyenről van szó, és amire a közgyűlés döntött arról, hogy januárban hogy ezt megvegye, addigra azt mondta az 5. kerület, hogy bocsánat, már nem lehet érni az elővásárlásra, mi ezt bíróságra vittük, és sajnos az lett a bírósági gyakorlat, hogy azt nem számítja be szempontnak, hogy az elővásárlási joggal rendelkező meg tudja nézni az ingatlant, be tud-e menni, pontos paramétereket kap róla, egyébként azt tudja, hogy milyen elhelyezkedés, és ezek nem derülnek ki ezek az anyagokból. Tehát vélelmezzük, hogy mondjuk utcai, de nem tudjuk pontosan, hogy utcai-e. Maximum azt tudnánk ilyenkor, hogy kit kérjük a földhivataltól a tulajdoni lapokat, és azokból próbáljuk belőni ezeknek az állapotát. Ennek ellenére azt kértem a kollégáktól, és abban maradtunk, hogy ezt a jegyzéket tegyük bele, hogy megítélésünk szerint ezek piaci árnál valószínűleg alacsonyabb áron, de azért biztonsággal csak akkor mernénk kijelenteni, hogyha egyébként bejutnánk, fel tudnánk mérni ezeket az ingatlanokat. Egyébként az 5. kerület kivételével nem alkalmaz más ilyen gyakorlatot a kerületek közül, tehát ott egyedülálló, ezt nem tudjuk megváltoztatni, tehát most nem arra mondom, hogy a bizottsági tennekben bármilyen dolga van, csak azért, mint anomáliára fölhívom a figyelmet, hogy azért ez egy erős probléma. Köszönöm.
A kiegészítést. Nyilván egy más nagyságrend, de más lépték, de látva itt a választások előtti belügyminisztérium, pénzügyminisztérium épülete, az ember óhatatlanul valamilyen analóg hasonlatokat fogja felfedezni esetleg ezen ügyekben, és úgy gondolom, hogy egyformán gondolkozunk, hogy egyébként amennyiben a fővárosnak az érték, meg egyébként jogilag és erkölcsileg tehetne valamit, akkor meg kellene tennünk, de akkor kérem főigazgató vagy főjegyző urat, hogy van-e a véleményt, hogy van-e bármilyen lehetőségünk most itt ebben a teremben átgondolni, vagy közbelépni ezen ügyben?
Ugye anyagi lehetőségünk nincsen, és azért még arra felhívom a figyelmet, 5 évvel idegenítési tilalom van rajta, tehát ez nyilván árkorrekciós tényező, de ezt is beírtuk az előterjesztésben, úgyhogy mi anyagi. Ebből azokból, hogy forrás nincs erre, illetve abból azokból, hogy nem tudjuk pontosan felmérni ezeket az ingatlanokat, és ez kellő óvatosságra adagod ezekben az esetekben, ezért nem javasoljuk, így is terjesztettük elő az elővásárlást.
Köszönöm a kiegészítést. Én akkor a magam nevében és tisztségében annyit kérnék, pont az együtt gondolkodásunk és a közérdek érdekében, vagy ezt felhasználva, hogyha ilyen ügyek lennének a későbbiekben, lehet, hogy választások után ez nem lesz tömeges, ha ilyen ügyek lennének a későbbiekben, akkor a lehető leghamarabb, akár két ülés között, ugye nem tervezett bizottságülés között erről kapjak tájékoztatást, hogy nehogy bármilyen határidőből esetleg kicsúzzunk, mert egyébként ugye ezek még bőven februári keletezés ügyek voltak, tehát egyébként is lehet, hogy már egy bíróság máshogy ítélné meg, vagy kicsúsztunk volna a határidőből. Az én erkölcsi érzékem az diktálja, hogy ha lehet, akkor tegyünk meg, és hozzá fogok járulni, akár rendkívüli bizottságülésekkel is. Köszönöm.
Az a gyakorlat, hogy a bíróság esetében, ugye nincsen a törvény meghatározva a 30 nap, vagy 60 nap, tehát semmi ilyesmi nincsen. Az a bírósági gyakorlat, amit kiolvasunk a döntésekből, hogy ha lehet, a legközelebbi rendes ülésen dönt róla a testület, vagy a közgyűlés, hogyha magához vonja, vagy a SMS alapján rögzített jogkerrel rendelkező bizottság, azt elfogadják. Tehát ebben nem kell rendkívüli közgyűlés vagy rendkívüli bizottságokat összehívni ilyen ügyekben. Akkor nem fogadnák el, hogyha mondjuk most nem hozna döntést a bizottság, hanem mondjuk legközelebbi alkalommal kívánna döntést arról hozni, hogy megveszi. Ebben az esetben nagy valószínűséggel az eladóra lennénk már bízva, aki nem biztos, hogy élne ezzel a lehetőséggel, hogy nekünk elővásárlási jogunk van, és nagy valószínűséggel a bíróságon ezt meg is nyerné. De az, hogyha rendes ülésen tárgyalja normál módon a bizottság, akkor erre van lehetőség, hogy ne csúszunk ki a határidőből.
Köszönöm a kiegészítést. Egyéb kérdés észrevétel a tisztelt tagok részéről, amelyben nincs, akkor kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva, akár sajnáljuk, akár nem. Köszönöm szépen. Következő napirend. Ez akkor a 6-os. Javaslat a BFK az értével megkötni kívánt Budapest Fővárosi Önkormányzat tulajdonában a nem lakás célú ingatlanok hasznosításához szükséges 2006. évre vonatkozó felújítási feladatok elvégzésről szóló megvalósítási megállapodás és a kapcsolódó 8531 azonosítói engedély okirat jóváhagyására. Vezérigazgató úrtól bármilyen kiegészítés, értelmezés nem köszönöm. Tisztelt bizottsági tagok részéről, amennyiben nincs, akkor az anyagok átalmányozása után kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva, köszönöm szépen. A szociálpolitikai ügyek következtek volna, de ugye azt a napi rendcsere miatt elfogadtuk már. Javaslat térinformatikai megállapodás megkötésére a Budapest Közút ZRT-vel. Azért ez is egy nagyobb anyagi tétel. Nem tudom, hogy bárkinek kiegészítés, észrevétel kérdés kapcsolódik-e hozzá. Amennyiben nem, akkor kérem a tisztelt bizottságot szavazzon. Egyhangulag elfogadva, köszönöm. Következő javaslat, fővárosi önkormányzat tulajdonába álló középpesti tankerületi központ vagyonkezelésében lévő vagyonelemek selejtezésének jóváhagyására. Emlékeim szerint ez sem egy egyszerű lista, tehát egy elég tetemes tételről van szó. Nem tudom, hogy főigazgató úr, akkor természetesen.
Köszönöm szépen, ugye volt korábban bizottságülésen ilyen téma, és akkor az egyik képviselő kérdés az volt, hogy ilyenkor fokozatosan nézzük át, hogy tudunk-e ezekből bármit is hasznosítani szociális vagy civil szervezeti felajánlásoknál. Ilyen szemmel is megnézték a kollégák is, és ezek sajnos nem olyan állapotban lévő eszközök, amik bármilyen módon oda lehetne adni. Egyébként küzdünk ilyenekkel más területekkel, a tanker szakképzőcentrumok esetében vannak olyan gépek, amelyek lehet, hogy képesek lennénk hasznosítani, mert azokat lecserélték, de ez nem ez a lista, ezek leselejtezett eszközök, ezek tényleg nem alkalmasak sajnos arra, hogy bárkinek is odaadjuk.
Köszönöm a kiegészítést, értelmezést. Egyéb kérdést nem látok, kérem szavazzunk. Egyhangulag elfogadva, köszönöm. Eredeti 10. napi rend javaslat előzetes elvi tulajdonosi hozzájárulás megadására a Kispesti Károly Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium által tervezett sportcélú rekonstrukció megvalósításához szükséges TAO pályázat benyújtásához. Főigazgató úr.
Valójában ez emiatt és a következő anyag miatt kértük a bizottságülést, hiszen ezek határidősek, amit be kell nyújtani a tulajdonosi hozzájárulást. Ugye itt TAO pályázatból meg tud újulni két ingatlan is sportcélú beruházást lehet végrehajtani rajtuk, mind a kettő a főváros tulajdonában van, logikusan ezért kell tulajdonosi hozzájárulást adnunk. Úgyhogy nagyon köszönöm a bizottságnak, hogy kitartott és meg tudja hozni a döntést, hogyha támogató döntés, akkor meg végképp köszönöm, hiszen akkor ezzel a két adminisztratív akadály elhárul ennek a projektnek a megvalósításához.
Köszönöm a kiegészítést. Bizottságunk tagjai részéről egyéb észrevételt nem látok. Kérem, indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadva köszönöm. Eredeti 11-es napirendi javaslat, előzetes elvi tulajdonosi hozzájárulás megadására Budapest 3. kerület 19.341/14 helyről számú természetben a 1031 Budapest Sújtás utca 2-4 szám alatt található ingatlan tervezett sportcélú tárgyi eszközfelújítás megvalósításához szükséges TAO pályázat benyújtásához. Az előző kiegészítés főigazgató úr részéről erre is vonatkozik. Egyéb kérdést, észrevételt nem látok, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Eredeti 12-es napirend. Javaslat Budapest 7. 8. kerület Barostéri gyalogos aluljáróban található a Panrex Kft. Részére beirányított 30 jelölésű, 55,82 négyzetméter és 40. jelölésű, 49,25 négyzetméter alapterületi helységében tervezett beruházásról szóló megállapodás jóváhagyására. Kérdés, észrevételt nem érzékelek, kérem, indítsuk a szavazást. Egyhangulag elfogadva köszönöm. Eredeti napi rendszerinti 13. pont javaslat. Budapest 7. 8. kerület Barostéri gyalogos aluljáróban található 50. kerülésű 52,89 négyzetméter alapterületű, valamint a 60. kerülésű 16,82 négyzetméter alapterületű helységekre a K és P 1998 BT-vel 5 év határozott időre között bérleti szerződések további 5 évvel történő meghosszabbítására. Kérdés, észrevételt nem látok, akkor kérem, indítsuk a szavazást. Egy hangulag elfogadva. Köszönöm. Nekem az egyebek napirendben nincs, és akkor amit a végére tettünk, ugye az eredeti 4-es napirend, ez nem igényel szavazást, de konzultációs kezdeményezés Budapest likviditás helyzetével kapcsolatban. Az anyagban jó néhány kérdés föltételre került, illetve hát kapcsolódik ahhoz is, amit gondolom mindannyian láttunk. Egy hete kb. Megjelent sajtóhír, ugye újabb 15 milliárdos kiegészítés a BKK részéről forgóeszköz hitelre, de egyébként a likviditás, amelyhez kapcsolódóan én sajnálattal látom, hogy vagy nem látom, hogy december óta úgy tudom nem került frissítésre a honlapon, nem kerültek ki ezek a bizonyos likviditási táblák, de megköszönöm akkor főigazgató úrtól a kiegészítéseket, válaszokat a kérdésre. Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy kitartottak, és végig is határozott képesen sorra tud kerülni ez a napirend. És igaz, egyben szeretnék válaszolni, hiszen nyilván a BKK nem saját jó akaratából bővíti a forgóeszköz hitel állományát, hanem pont amiatt, mert abban a mátrixban, amiben a főváros finanszírozása van, abban ő maximum a bevételek egy része felett tud rendelkezni, amik a jegyárbevételbe érkeznek. Ugye mi arra vállalkoztunk, hogy ilyenfajta kormányzati nyomás mellett is, de a választásokig el kell vinnünk ennek a városnak a gazdálkodását, és ehhez valójában három alapvet volt, hogy jogszerűen, szakszerűen és minden eszközön játszva, hangszeren játszva jussunk el. És azért ez nem egy triviális mondat a részemről, hogy könnyedén el tudunk jutni a választásokig, de mindenképpen el akartuk kerülni azt a helyzetet, és el is fogjuk kerülni azt a helyzetet. Ezt én akaratvezérelt módon mondom, hogy ennek a kormánynak kiszolgáltassuk Budapest gazdálkodását, és mindenféle csődhitel felvételére legyen szükség. És persze ez azt is jelenti, hogy a választások után új önkormányzati gazdálkodási rendszerre van szükség. Egyébként hozzáteszem, nem csak Budapest szempontjából, de nyilván én hazabeszélek. A likviditási helyzet kapcsán azért a decemberben, amikor elfogadtuk a költségvetést, ahhoz képest minimum három olyan komponens történt, amivel nem tudtunk számolni. És minden három rajtunk kívülálló volt. Az egyik, nem számoltunk azzal, hogy nem kapjuk meg 2025-ben azt a 12 milliárd forint közlekedési, közösségi közlekedési normatívát, ami benn volt a központi költségvetési törvénybe, amire egyébként támogatási szerződése volt a városnak december 22-i dátummal, és ez a pénz nem érkezett meg. Ennek pótlására azért, hogy elkerüljük az azonnali fizetésképtelenséget mind a BKK-BKV, mind a főváros esetében, egy dolgot tudtunk csinálni, 12 milliárdnyi számlát, ahogy egyébként a már bizottságülésen is erről beszámoltunk, áttoltunk 2025-ről 26-ra, tehát ezeket a számlákat 25-be kellett volna kifizetni. Ebből 8 milliárdos számlatartozást a BKK-BKV konglomerátumtól, tehát és 4 milliárdot pedig a főváros. Ez ugye egyrészt, ez megjelent a januári kifizetések között, tehát ezzel számolni kellett. A második, amivel nem számoltunk, az a törvénytelen inkasszó, amit január végén érvényesített rajtunk a kormány. Levettek 11,7 milliárd forintot a számlánkról, ugye annak ellenére, hogy azonnal jogvédelmet adtunk be előtte. A bíróság ezt az azonnal jogvédelmet nem bírálta el, ennek ellenére levették a pénzt. Egyébként ezt azóta se, de ennek legfőképpen az az oka, hogy ugye azóta kiadtak egy ominózus kormányrendeletet az ukrán háborúra való hivatkozással, amiben ezzel a törvény erejű kormányrendelettel megpróbálták lezárni az egész jogvitát, és azt mondani, hogy azonnal jogvédelemnek nincs helye. Nyilván ez egy olyan helyzetet teremtett a bíróság számára, amelyben láthatólag azt, hogy mit kezd egyetlen azonnali jogvédelemmel is problémát okoz, de tényszerűen nem bírálták el, ezért 11,7 milliárd határozott véleményem alapján törvénytelenül van most a kormánynál, és nem a fővárosnál. És a harmadik, ami szerintem a végképp pofátlanság, hogy január óta nem kaptunk semmifajta normatív támogatást, semmilyen fajta feladatunk ellátására, tehát se az idős otthonainkra, se a hajléktalan ellátásra, se a kulturális intézményeknek, se a kulturális intézmények a béremelésére, sem a szociális intézményeknek a béremelésére, sem pedig a köztületek karbantartására, mert hogy azt az 5 milliárdot, amit el kellett volna utalniuk számunkra, ezt megint csak eltérítették az utolsó pillanatban, mondván, hogy szerintük nekünk tartozásunk van a kormány fele, és ők ebbe a tartozásba számolják ezt a pénzt bele. Tehát ez 5 milliárd forint cash kiesést jelentett a rendszerben. Ezért volt az a helyzet, és ezért jutottunk el oda, hogy két intézkedést kellett hoznunk. Az első intézkedést, azt a közgyűlés meg is tudta szavazni, időben be tudtuk vinni, az, hogy március 1 és március 15-e között ne 40 milliárd legyen a folyószámla hitelkeret, hanem 10 milliárddal növekedjen 50 milliárd forintra, minden más feltétel változatlanul hagyása mellett. Ezt a hitelkeretet azóta visszafizettük, ahogy egyébként ígértük, hiszen az iparűzési adó bevételek azok folyamatosan bejöttek. Ugye jelenleg a fővárosnak ebben a pillanatban nincs is folyószámla hitelkerete, tehát nem is áll rendelkezésre, ez április 1-én nyílik meg a szerződés szerint legközelebb. A másik, amit kellett csinálnunk, hogy azt láttuk, hogy ez a forráshiány azt eredményező, hogy mi nem tudunk akkora mértékben forrást átadni a BKK-BKV konglomerátumnak, mint amekkora nekik ez szükséges. Ezért nyilván arra kértük őket, hogy első körben azt a folyószámla hitelkeretet használják, ami rendelkezésre áll nekik cashpoolban január 1-től, illetve pontosabban nyilván január 5-től, ez ugye 30 milliárd forint, és ezen felül szükség van forrás bevonására, ahogy egyébként a tavalyi évben is volt. Ugye tavalyi évben 30 milliárd áthidaló hitelt vett fel a BKK-BKV konglomerátum, amelyet szeptember végén fizettek vissza. Azt kértük a BKK-tól, mint ugye a lebonyolítótól, hogy a lehető legszélesebb körben kérjen ajánlatokat különböző stokkokra. Ezt, ha jól emlékszem, 10 finanszírozó bankot jelentett. Ettől a 10 finanszírozó banktól kértek be ők ajánlatot. Erre 3 darab indikatív ajánlat érkezett csak, és 2 darab végleges ajánlat érkezett be. Ez a 2 ajánlat, az egyik az 30 milliárd forint értékben lehívta a BKK, pontosabban ugye ebbe a BKK ilyenkor szerződő partner a KH Bank, és 15 milliárd pedig a Magyar Bankholding. Ők tettek ugye ketten ajánlatot. Mind a két szerződés nyilvános, elérhető a BKK honlapján, ezt mindenki megnézheti, kitakarásnék. Most a kitakarásokat azt kell érteni, az aláírások, mint érzékeny adatok, személyes adatok vannak kitakarva, de mindenfajta adat, én nagyon szívesen adom elnök úrnak, akik ezt még nem tudták megnézni, de ezek elérhető információk. Ebben benne vannak a kamatfelár, az időzítés és a rendelkezésre tartási jutalék. A kettő között van egy időbeliségi kérdés, és ebben volt egy dilemma, és ezt a dilemmát valójában azzal oldottuk fel, hogy időben mi azt láttuk, hogy szüksége van a BKK-BKV-nak már március közepétől erre a pótlólagos forrásra, viszont a KH azt mondta, hogy ő csak akkor lépteti hatályba a jelentős részét ennek a szerződésnek, hogyha azt a követelés engedményezést, amit még ugye tavaly fogadott el a közgyűlés, és tavaly lépett hatályba, azt visszafizeti március 30-ig a BKK-BKV, és ebben a pillanatban meg is tudja nyitni a keret nagy részét. Azért mondom, hogy a keret nagy részét, hiszen a 30 milliárdból 2,5 milliárdot a szerződés aláírását követően nyitottak meg, és hogy a szerződésben szerepel 27,5 milliárdot pedig akkor nyitják meg, amikor visszafizetjük március 31-ig a követelés engedményezést. A 15 milliárdot a bankholding megnyitotta azonnal, tehát ez rendelkezésre álló forrás, jelenleg ezt is kell használnia a BKK, a BKV-nak ahhoz, hogy a legszükségesebb kifizetéseket tudják rendezni. Jelenleg a finanszírozásban az a helyzet, hogy mi azt látjuk, hogy továbbra is ennek a két cégnek át kell csoportosítani a szállítói kifizetéseket, tehát nem tudjuk utolérni magunkat. Elsődleges szempont, hogy a minden személy jellegű kiadást ki tudjanak fizetni, tehát munkabér ne sérüljön. Nyilván ezzel kapcsolatban járulék nem sérülhet. Ezen kívül a banki kiadásokat ki kell fizetniük, hiszen nehogy olyan helyzet keveredjen, hogy felmondási opció legyen, és innentől kezdve, és itt mondom, hogy minden hangszeren játszhatnak, a szállítói számlák átütemezése játszik, és ez a feladat ennek kapcsán. Ebben a szakmai szinten napi egyeztetések van, az én szintemben heti egyeztetések vannak arról, hogy milyen lépések szükségesek. Az a kérdés, hogy milyen kihívás van a rendszerbe, és mikor, ezt nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, ez április 20-a. Ugyanis április 20-ára időzítve van egy 60 milliárdos inkasszó. Ugye ez az a jogszabály, ami ellen föléptünk, ezer eszközzel harcolunk, de április 20-án, ha bekövetkezik ez a 60 milliárdos inkasszó, ezt a főváros nem bírja el. Tehát ezt nem tudjuk kifizetni. Nyilván nézzük, milyen jogi lehetőségeink vannak. Nem is gondolom, hogy nyílt bizottságülésen fogok erről őszintén beszélni, de ezt talán megértik. Szerintem ellenérdekelt felek is vannak a teremben. De mi meg akarjuk akadályozni azt, hogy április 20-án ez az inkasszó végig tudjon menni. Ezt most még nem tudom megmondani, hogy milyen módon. Ugye közben zajlik rengeteg per. Szám szerint 9 darab. Most is volt egy tárgyalási forduló, két tárgyalási esemény, amely után a bíróság végzést adott ki, és ennek a végzésben azt mondta, hogy az a kormányrendelet, amit akadályként görgített elénk, meggyőződésem szerint a per nyertességeink és a lezáró döntések elé a kormány februárban, az szerintük alaptörvény ellenes, és ennek a megsemmisítését kérik. És azért, ha már itt ennyire kitartóak, majdnem szinte, akkor hadd idézzek abból a végzésből, amit kiadott a fővárosi törvényszék. Szerintem legyen okulása mindenkinek, aki kormányzati szerepre készül, és talán vigye magával ezt a fajta tudást a kormányzati szerepbe, hogy ilyet nem szabad elkövetni. Azt mondja a bíróság. A hatalom megosztás máig hatásgyakorló nagy klasszikusa, A Locke elméletet továbbfejlesztő Montesquieu a hatalmi ágak elválasztásának 1748-ban a Törvények szelleméről című munkájában kifejtette, elmélete óta a hatalom megosztás tana beépült a civilizált államok nemzeti jogrendjébe. Montesquieu három hatalmat különböztet meg, a törvényhozó, a végrehajtó és a bírói hatalmat. Ez utóbbit el kell választani, mint a törvényhozó, mint a végrehajtó hatalommal, mert különben a bíró önkényes hatalmat gyakorolna, mert olyan törvényeket alkalmazna, amiket saját maga fogadott el, hogy a végrehajtó hatalom elnyomásra használná fel. A bíróság határozott álláspontja szerint a kormányrendelet az igazságszolgáltatás alkotmányos és uniós szerepének, egyben a hatalommegosztás és jogállamiság elvének, a bírói függetlenség elvének, a hátrányt okozó visszaható hatályú jogalkotás tilalmának, a jogbiztonság elvének, a tisztességes eljáráshoz való jognak, azaz a bírósághoz fordulás jogának és jogorvosi jognak sérelmét okozza. A bíróság határozott álláspontja szerint azzal, hogy a kormányrendelet gyaktussal vonja el a bíróságoktól az ítélkezési jogkört konkrét folyamatban lévő ügyekben, úgyhogy a perekben az állam maga is peres felként érintett, azaz általános szabályozási körén túl normatív eszközökkel avatkozik bele a folyamatokban lévő perekbe, sérti a hatalom megosztás és a jogállamiság elvét. És ezt nem a bíróság mondja, ezt én mondom, hogy ebben az időben volt arra, politikatudományból tudjuk, kísérlet, hogy ne a hatalom megosztás elve alapján működjön a világ. Ezt Rousseau képviselte, ennek két következménye lett, diktatúra és nagyon sok lefejezett ember. Szerintem nem érdemes ezen az úton elindulni, és azt gondolom, hogy április 13-án kihúzódik ebből a helyzetből az ország. De még ami kérdések itt vannak, és elnök úr felvetette külön, ugye a döntés arról, hogy nyilvánosságra hozzuk ezeket az anyagokat, ugye a tavalyi likviditási helyzetre vonatkozott, de én természetesen értem a kérdést, ezért arra azt csináljuk a kollégákkal is, akkor szerintem ez így kezelhető a bizottság tagjainak. Ugye minden hónapban a fővárosi közgyűlés tárgyal, kap tájékoztatást a költségvetés alakulásáról. Ugye van egy ilyen tájékoztató napirend. Ebbe az anyagban a jövőben, tehát már áprilisban is hozzárakjuk a úgynevezett IKI jelentést, ez az időközi költségvetési jelentés, és önök ebben látni fogják azokat a folyamatokat, amelyek kívánnak. Azért ezt csinálnánk, mert ezt a fajta kvázi kettős nyilvántartást, amit tavaly csináltunk, ugye ez egy belső használatú dokumentum volt, amit folyamatosan nyilvánosságra hoztunk, helyett akkor egy a hivatalosan és a kincstár felé is benyújtott IKI jelentést használnánk, és ezt minden hónapban ők megkapják, és nyilván ez bizottságülésen, ha szükséges, tudnak erről külön tárgyalni, hogyha ez így megfelelő önöknek. Én őszintén mondom, hogy lehet azon gondolkozni, hogy még milyen kockázatok vannak a rendszerben, de április 20-a az egy olyan kockázati pont, amely eldönti ezt a történetet. Hogyha ott végigmegy a állami önkényes hatalomgyakorlás, akkor esélytelenek vagyunk, ha meg tudjuk akadályozni, akkor nyilván lehet foglalkozni a többi kockázati ponttal, én azokat nem látom negyed akkora kockázatnak sem, mint amiről itt beszéltünk. A BKK-BKV egy folyamatos válsággazdálkodásban van, pont abból adódóan tolja át a számlákat. Nyilván ez nem egy ideáltipikus állapot, ne gondoljuk senki, hogy ettől olcsóbb lenne bármi is, sőt valójában drágább lesz, hiszen kamatkiadások nehezítik ezt a folyamatot, de sajnos más eszközünk nincsen. Ugye ennél a ön által kérdezett hitelfelvételnél, ez a 30 plusz 15 milliárdnál még egy szempontunk volt, amit valójában a közgyűlés fogalmazott meg számunkra a költségvetés elfogadásakor. Volt egy határozati javaslat, amit befogadtunk, és el is fogadott a közgyűlés. Ez arról szólt, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan tudjuk olcsóbbá és kamatterptől szempontjából alacsonyabb szintre hozni azt a faktorálás, követelés, értékesítést, aminek bizony nagy a kamatterhe. Ugye ez tavaly 1,9%-os kamatfelárral fogadtuk el, az ajánlatot. Ez azt jelentette, hogy most fizetjük ugye vissza március végén, ez 65 milliárd plusz 3 milliárd kamatot jelent, ugye 65 milliárd tőke, 3 milliárd kamat kiadást jelent. Tehát ez egy jelentős, gondoljunk bele, hogy 3 milliárdból, az mondjuk a szinte a komplet színházi rendszerünkre ennyit fordítunk az összes színházunkra. Tehát csak összehasonlítás legyen. Ugye ez 1,9%-os kamatfelár volt. Ez a konstrukció, amit most elfogadtunk, nem váltja ki ezt egyáltalán, nem is tudjuk ezt a kiváltást megoldani jelen tudásunk alapján, de itt, hogyha megnézi elnök úr, ott van ön előtt, 0,5, és talán a bankholding az még alacsonyabb árajánlatot is tett, tehát van közöttük minimum egy 1,4-es kamatfelár különbség. Tehát ezzel legalább olcsóbbá tettük ezt az időszakot. De ne legyen illúzió. Ha nem, alapvetően íródik fel az önkormányzati finanszírozási rendszer, szükség lesz erre a követelési értékesítésre. Ha a gazdasági stabilitási törvényt nem változtatja meg a törvényhozó, akkor éven túli kötelezettségvállalást csak ilyen formában tudunk csinálni, és ennek sajnos nyilvánvalóan ilyen szintű kamatfelára lesz, mint ami a tavalyi konstrukciónak, hiszen ezt árazzák a bankok ennek a kockázatát, ezért viszik följebb. Úgyhogy remélem, hogy mindenre tudtam válaszolni, illetve mondom, az anyagok azok elolvashatók, a szerződések az interneten, azokat nyilvánossá hoztuk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Rövidre zárnám, mert menet közben határozatképtelenek lettünk, tehát automatikusan bezárásra került a bizottságülés, de köszönöm a főigazgató úr kiegészítését. Nyilván ezeket folytatnunk kell, ezeket a megbeszéléseket, a likviditás helyzet, meg a költségvetés tekintetében a magam részéről, mintha a fogamat húznák, havi 250 millió átlagos kamatkiadás, ami fölöslegesen megy ki a főváros költségvetéséből, nyilván egy akkor még több érzékeny pont. Hát így a 3 milliárdra utalra, csak erre a tételre, akkor a bizottsági tagoknak köszönöm, illetve a tisztelt megjelenteknek a türelmet. De szándékaim szerint áprilisban találkozunk. Köszönöm szépen, az ülést bezárom.